Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Fráter Erzsébet biológust, aki visszatérő vendégünk, sőt, nem is a vendég szó a helyes, sokkal inkább igaz, hogy munkatársunk.
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nagyon otthonosan érzem magam, mert 3 évvel ezelőtt gyakrabban jártam ide a stúdióba, amikor egy műsorsorozatom volt. Nagy örömmel jöttem ismét a Mária Rádió stúdiójába.
Újjáélet egy népszerű műsor a Mária Rádióban október 17-től ismét hallható a Magvető, a Biblia növényei a hit fényében. 2 hetente, szerdai napon este 10 órakor kerül adásba. A műsor szerkesztője, kedves vendégem, Fráter Erzsébet biológus, akinek a legfőbb feladata a Vácrátóti kert növényrendszertani gyűjteményének kezelése és a botanikus kert ismeretterjesztő feladatainak ellátása. Beszélgetésünk bevalló célja, hogy felkeltsük az érdeklődést, minél többen hallgassák majd a műsort 2 hetente. Ami még inkább aktuálissá teszi a rendkívül értékes műsorsorozatot, 2017-ben a Szkolár kiadónál megjelent a Biblia növényei könyvformájában. A könyvet megszereztem, most is itt van mellettem, néhány napot vele töltöttem. Őszintén mondom, igazán nagy élmény volt. A könyv elején a köszönet nyilvánítások között megdobogtatta a szívemet, hogy a Mária Rádiót is megemlíti. Ezt idézném is. Köszönetemet szeretném kifejezni a Mária Rádió stábjának és segítőimnek, Kósa Annának és Kósa Csillának, akik kitartó munkájukkal hozzájárultak, hogy a rádióhallgatók 2015-ben a Magvető című adássorozatban egy egész éven át ismerkedjenek a Biblia növényeivel. Kedves Erzsébet, hogyan született meg a műsor ötlete?
Az életemnek egy nagyon szép periódusára tekintek most vissza. A dolog úgy kezdődött, hogy bibliaolvasó emberként és egyben biológus, botanikusként felfedeztem, rácsodálkoztam, hogy a Biblia milyen sok csodálatos üzenetet pont a növényekkel, a növényes példázatokon keresztül ad nekünk. Akkor elkezdtem jobban utána nézni a Biblia növényeinek. Kezdetben egy-egy kisebb cikket írtam a gyülekezeti újságunkban, mi 2014-ben az Ars Sacra Fesztiválon tartottam egy előadást. Az előadásom után jött egy meghívás a Mária Rádióhoz, hogy jöjjek be egy interjúra, az el is készült a Hitvallók sorozatban. Ennek az interjúnak a végén akkor Prontvai Vera felkért engem, hogy milyen érdekes lenne, ilyen még nem volt eddig, a Biblia növényeiről legyen egy sorozat. Így kezdődött az egész, ez egy éven keresztül tartott, 14 adáson keresztül, ezt majd fogják nyilván a hallgatók is hallgatni, tapasztalni. Nagy-nagy örömmel készültem erre akkor. Az volt nagyon hasznos, hogy mindig volt 4 hetem, hogy felkészüljek egy témára, és ez mindig egy olyan rendszeres tanulmányozásra kényszerített engem, amikor egy-egy témában elmélyülhettem, utána nézhettem, mindent, ami ezzel kapcsolatos, a hallgatók elé tárhattam. Így kezdődött a sorozat.
Nagyon izgalmasnak találtam a témát, ugyanis van egy alcíme is, hogy a Biblia növényei, illetve a Biblia hit fényében. Őszintén bevallom, soha nem gondolkodtam el azon például, hogy milyen volt Jézus idejében a korabeli mezőgazdasági kultúra. Milyen út vezetett odáig, hogy ezzel foglalkozzon? Azt mondtam, hogy biológus, botanikus.
Azért nagyon fontos ez, mert hogyha olvassuk ezeket a szövegeket, meg szeretnénk belőle tudni Isten üzenetét, hiszen a Bibliának a elsődleges célja az, hogy az Isten üzenetét közvetítse nekünk, tehát hogy nem egy természet ismeretterjesztő könyv, hanem az Isten üzenetének a dokumentumai, akkor nagyon sokszor olyan nehézségekbe ütközünk, hogy nem egészen értjük pontosan az üzenetét, hiszen Jézus korához 2000 évvel kell visszamenni, az ószövetsi időkhöz még régebben. Általában mi már városlakóak vagyunk. A legegyszerűbb mezőgazdasági növénytermesztési, halászati ismereteket sem tudjuk. Tehát ahhoz, hogy egy-egy példázat, ami szól mondjuk a magvetőről, a búzakonkolyról, a szőlőművelésről, egyszerűen nem értjük egészen mélyen ennek a jelentését. Ehhez az akkori embereknek kell a helyzetébe magunkat beleképzelnünk, tehát egy akkori földműveléssel foglalkozó ember nagyon jól tudta, hogy a mustármag mekkora, abból milyen nagy növény fog nőni egy év alatt. Ha a mustármagról adott példázat, az ő szemükbe teljesen egyértelmű volt. Ehhez viszont nekünk abba a korba kell visszamennünk, és azokhoz a foglalkozási ágakat kell jobban megismernünk. Így kezdődött ez a tanulmányozás mélyebb kutakodás részemről, hogy éreztem, hogy ezekkel az ismeretekkel az eredeti Isten üzenetéhez is közelebb kerülök. Így kezdődött ez a tudományos elmélyülés a Biblia növényeiben.
Nekem eszembe jutott az egyik televíziós gasztronómiai sorozat, ahol például megismerkedhetünk a kenyérsütés fortéjaival, amit valóban említette azt, hogy a városi embernek már nem nagyon vannak fogalmai az egykori mezőgazdasági kultúráról, mezőgazdasági munkákról. No, ebben a gasztronómai sorozatban nagyon sok olyan mezőgazdasági tevékenységgel ismerkedhetünk meg, itt kiemeltem a kenyérsütést, amit a városi ember már nem nagyon ismer. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, mondjuk ma is a mi atyánk egyik kérésében. Könyvéből kiderül az is, hogy a kenyérsütés mennyire fáradtságos munka volt. Erről is szó esik a műsorban.
Így van, erről is szó esik a műsorban, és nagyon örülök, hogy ezt említettem, mert pont a kenyérsütés olyan, ami napi táplálékunk, és mégis milyen keveset tudunk róla. Egyrészt azt, hogy annak idején Jézus korában nem liszt formájában raktározták a kenyérlisztet, hanem szemes termény formájában. Tehát ahhoz, hogy egy háziasszony otthon a kis kemencéjébe kenyeret süssön, először kis kézi őrlőkövön a búzát, általában búzát ettek, meg kellett liszté őrölni. És van a régészetnek egy olyan ága, akik kipróbálják ezt, hogy hogy ment annak idején, és ők végeztek egy ilyen kísérletet, hogy ezen a kis kézi malomkövön egy órai munkával 80 deka lisztet lehet őrölni. Tehát ahhoz, hogy egy háziasszony egy nagy családnak, ugye akkor nagy családban éltek az emberek, megfelelő mennyiségű kenyérlisztet őröljön, 3 órai munkára volt szükség. És akkor még csak az őrlésről beszélünk, nem beszélünk utána még maga a tészta elkészítéséről és a sütésről. Érdekes ezekbe a dolgokba belegondolnunk akkor, hogy mennyivel mást jelentett annak idején az embereknek a kenyér, amikor azt kimondták, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, abba benne volt a férfiak munkája kint a földeken, akik sarlóval arattak, egyáltalán a gabonát termesztették, és az asszonyok munkája minden nap a konyhában, vagy a ház mellett, hogy elkészítsék azt a kenyeret. Érdekes ezekbe a dolgokba is belegondolnunk, és pont, hogyha a Jézus korabeli mezőgazdasággal, földműveléssel foglalkozunk, akkor mennyivel jobban bele tudjuk magunkat ezeknek az embereknek a helyzetébe is képzelni, és az üzenet is mennyivel mélyebben jön.
Gondolom többször járt ezeken a bibliai tájakon botanikus szemmel gyűjtött élményeket, ugyanakkor, és erről már szó esett a legelején, kapcsolta a látottakat a bibliai igékhez. Mennyire volt ez nagy munka? Egyáltalán mit adott ez a munka önnek?
A munka nagyon sok örömet okozott, és minél jobban beleástam magam ezekbe a dolgokban, annál inkább vonzott a téma. Van egy nagyon szerencsés egybeesés, ez pedig az, hogy én botanikusként a Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Botanikus Kertjében dolgozom, mint említettük már a műsor elején. A botanikus kertek között pedig vannak tudományos kapcsolatok is. Ennek révén eljutottam nagyon sok közép-ázsiai országba, többek között Iránba, Kazahsztánba, Kirgisztánba, ahol nagyon sok ősi módszert megfigyelhettem még. Nagyon érdekes, hogy ezeknek a közép-ázsiai, nyugat-ázsiai országoknak az ilyen jellegű kultúrája, például gasztronómiája nagyon sok hasonlóságot tartalmaz, tehát egy ilyen közös kultúrkincsről beszélhetünk. Amikor én Iránban láttam, hogy ezeket a lepénykenyereket, mert ott lepénykenyeret fogyasztanak többnyire, milyen kemencékbe sütik, akkor rögtön eszembe jutottak azok a bibliai igék, azok a bibliai történetek, ahol pont a kenyérsütésről van szó. Fényképeztem is nagyon sokat, ahogy a perzsa pék a földbe süllyesztett, átforrósított kemence falára egy nagy erőteljes mozdulattal azt a kenyértésztát rácsapja, aztán egy fém rúddal néhány perc múlva a friss, ropogós lepénykenyeret kiveszi. Rögtön arra gondoltam, hogy valamikor ugye a Szentföldön is így történhetett. Csak ugye a Szentföld története teljesen más irányt vett, tehát ott ma már csak skanzenekben vagy ezekben a múzeumokban, ahol bemutatják ezeket a régi mezőgazdasági eszközöket, csak ott figyelhetők meg ezek a dolgok, de Iránban mind a mai napig így sütik a kenyeret. Ezek a szakmai kapcsolatok, amik engem elvittek ezekre a területekre, nagyon jó alkalom volt arra is, hogy ilyen dolgokat megfigyeljek, fényképezzek.
Izgalmas kérdés, és gondolom a műsorban is szó lesz erről. Ádám és Éva története, Ádám és Éva és az almafa, a bűnbeesés. Azt gondolkodtatott el, hogy az alma nem is őshonos ezen a vidéken.
Nagyon érdekes, hogy nekünk, európaiaknak, akik a Bibliát olvassuk, nagyon sok bibliai kép, esemény úgy jön a fejünkbe, hogy jól ismerjük az európai festészetet, ami nagyon fontos az európai kultúrába, a középkori reneszánsz festők. Igen ám, de ezek a festők, akik nagyon gyakran festettek le bibliai jelenetet, a saját koruk környezetével, díszleteivel, ruháival rendezték be ezeket a festményeket, és annak idején Európában például az alma egy nagyon népszerű, finom gyümölcs volt, az alma nemesítés akkor már beindult, tehát szép nagy almák is voltak, tehát egy európai ember számára az, hogy mi lehetett az a gyümölcs, amit Ádám és Éva evett először, nyilvánvaló volt, hogy az alma. Viszont az alma annak idején a Szentföldön nem volt őshonos, legfeljebb a vadalma a domblábi területeken, de nem egy nagy, nemes, szép és finom gyümölcs volt akkoriban. Az eredeti héber szövegben nem is alma szerepel, hanem egy héber kifejezés, tapuach, ami egyszerűen annyit jelent, hogy egy illatos gyümölcs. Ezt a mai napig sem tudják a kutatók, hogy ez pontosan mi lehetett. Itt szeretném megemlíteni azt, hogy egy természettudósnak, egy Bibliával foglalkozó botanikusnak is kell egy olyan alázatot nyilvánítani, hogy amit a Biblia nem ír meg név szerint, arra ne akarjunk valami olyat ráerőszakolni, amit a Szentíró nem írt oda. Az alma is pont ebbe a kategóriába tartozik, hogyha almát teszünk Ádám és Éva mellé, nincsen baj, mert a Biblia üzenetét ez nem változtatja meg, de azért jó, ha tudjuk azt, hogy valószínűleg nem alma volt az a bizonyos gyümölcs, ami Évát, aztán később Ádámot is a bűnbe csábította.
A kötet előszavában személyes hitéről is vall, ugyanakkor könyve tudományos munkának minősül. Hogyan kapcsolódik össze a tudomány és a hit az ön életében?
Sokan úgy gondolják, vagy úgy gondolkodunk rajta, hogy a hit és a tudomány ugyanazt vizsgálja. De én úgy gondolom, hogy itt nem erről van szó. A tudomány azt vizsgálja, amit az Úristen teremtett, ezt a teremtett világot, és az Isten nem zárta le az ember előtt a tudományt, sőt, nagyon sok helyen, akár a Bibliát olvasva is azt tapasztaljuk, hogy az Isten örül annak, hogyha az ember kíváncsi, dolgoknak utána jár, magát műveli. Tehát ez a tudomány. A hit viszont egy teljesen más dolgot vizsgál. A hit az azt vizsgálja, hogy nekünk az Istennel mi a viszonyunk, az én személyes életemben az Úr mit akar tenni, mit tesz, és Jézus Krisztus váltságműve, hogy nyilvánul meg abban, hogy én ismét az Istennel egy kapcsolatban tudok lenni. Tehát számomra a hit és a tudomány egyáltalán nem összeegyeztethetetlen. Amikor akár a Biblia növényeit is vizsgálom, akkor a Szentlélek adja azt a szívembe vagy a gondolataimba, hogy hol van az a határ, amit megtudhatok, utána járhatok, sőt, például a kenyérsütés milyen jó, hogy dolgokat tudok, vagy a búzakonkoly tanulmányozásánál több mindent tudok a konkolyról, és mi az a határ, aminél az Isten azt mondja, hogy nem, ez már nem a te gondolatod, nem a te területed, amit tudnod kell, és ezt az alázatot megadja, hogy mikor kell nekem azt mondanom, hogy állj, ez az Isten dolga, és az ő határterülete.
Önt idézem, nagyon kapcsolódik az előbb elmondottakhoz. Nem teológus vagyok, csak egy bibliaolvasó fűvész. Ez úgy hangzik, mint egy hitvallás, egy tanúságtétel, jól gondolom?
Ennek nagyon örülök, hogy ez kiderült a könyvemből, mert én mindenképpen úgy szerettem volna a könyvemet megírni, és amikor előadást tartok, mert többfele hívnak az országba, úgyhogy nagy örömömre tudok menni, én mindig úgy állok ehhez a témához is, hogy az Isten engem erre a szolgálati területre állított. Itt nekem őróla kell beszélnem, őróla kell hitet tennem, tehát én soha nem tudnám a Biblia növényeit sem úgy vizsgálni, mint egy kívülálló ember, akinek ez egy tudományos témája, de egyébként hitében, lelkében semmi köze hozzá. Ezt én így kaptam, érzem, hogy az életem során az Isten lépésről lépésre vezetett engem ide, hogy botanikusként is úgy tudjak szolgálni, róla beszélni, az ő váltságművéről, Jézus Krisztusról másoknak szólni, hogy közben akár a Biblia növényein keresztül is oda csempészem az evangéliumnak az örömhírét. Tehát örülök, hogyha ez kiderül a könyvemből, hogy ez egy hitvallás is akar lenni.
Szeretném tudni, hogy mi történt önnel 2015 óta, amikor a Mária Rádióban hallhattuk a magvető sorozatot. Gondolom nem csak engem érdekel, hanem a rádióhallgatókat is.
Nagy örömöm volt, hogy a Mária Rádió sorozatának a végén elnyertem egy pályázatot, ami ennek a kéziratnak az elkészítésére szólt, egy nemzeti kulturális alappályázatot, és ez egy újabb biztatás és bátorítás volt arra, hogy nekiüljek, összeszedjem a fényképeimet, a gondolataimat, a jegyzeteimet, a korábbi tanulmányaimat, és ez egy könyvé álljon össze. Külön örömöm az is, hogy a Szkolár kiadó úgy állt a könyv kiadása mellé, hogy ők engem semmiben nem korlátoztak, a könyv mondani valójába, hitvallásában semmilyen korlátot nem állítottak fel, tehát így jelenhetett meg ez a könyv azokkal a szavakkal, bizonságtételekkel, amit én nagyon fontosnak tartottam, hogy az egyes fejezetekbe belekerüljön. 15 karácsonya körül ért véget a sorozat. 2016 és 17 eleje volt az az időszak, amikor tovább folytathattam a tanulmányozását ennek a témának, összeállt a könyv, és így 17 karácsonyára már a könyvpiacon volt, és Istennek a dicsősége.
Annál is inkább ugye, hogy karácsonyra jelent meg. A rádióban vagyunk, tehát nem tudom bemutatni ezt a könyvet, de ahogy említettem, megszereztem, és igyekeztem alaposan áttanulmányozni, nem csak azért, mert szerettem volna erre a műsorra alaposan fölkészülni, erre a beszélgetésre, hanem magával ragadott, gyönyörű a képanyaga, gyönyörűek a rajzok benne, tehát tényleg nagy élmény a Biblia növényei, a könyv címe és a Szkolár kiadónál jelent meg. Ennek a munkámnak kapcsán, hogy önkéntesként szolgálok a Mária Rádióban, annyi kincset kapok, nem túlzás azt mondani, hogy ez a könyv is, hogy kézbe vehettem és belelapozhattam, olvashattam, hát ez is egy kincs, mert ahogy említettem a legelején, nekem eszembe nem jutott volna ez a téma, hogy a növények és a Biblia igék hogyan kapcsolódnak össze. Térjünk vissza egy picikét a műsorra. Mi a küldetése ennek a műsornak?
Annyit tudok erről megemlíteni, amit már előzőleg is mondtam, hogy ha valaki egy növényről hall, mert érdekli, egy példázat elé kerül, meghallja az adásban valamelyik témát, akkor elővegye a Bibliát, kicsit utána járjon a dolgoknak, és akkor nem csak a növényről fog olvasni, hiszen a Szentírás az egy annyira teljes, annyira a szívünkig hat, hiszen Isten üzenetét tartalmazza, hogy akkor annál jóval több lesz, amit ajándékként még amellé kap, hogy mondjuk utána néz, hogy hol olvashat mondjuk a búzáról és a konkorról, vagy a mustármagról. Tehát pont azt szeretném, hogy egy-egy növény kapcsán előkerüljön a Biblia, azt olvassák, és az evangéliumra is ráakadjanak azok, akik esetleg még korábban ezt nem tették, vagy nem olvasták.
A műsor során lehetőség van arra is, hogy a hallgatók kérdezzenek?
Annak idején volt erre lehetőség, illetve e-mail címen lehetett, és valójában most is lehet, tehát az e-mail címem az megtalálható a Mária Rádiónál. Eddig a könyvem vagy az előadásaim kapcsán is bárki, hogyha írt, nagy örömmel válaszoltam, és nagy örömmel fogadtam minden hozzászólást, legyen az akár kritikai, akár egy kérdés. Nagyon örülök mindennek, ami a témába vág.
A könyvből való az idézet, amely summázza a beszélgetésünket. A Bibliában szereplő növények és jelképrendszerük megismerése és értelmezése nem csupán érdekes felfedezés, hanem abban is segíthet minket, hogy minél közelebb kerüljünk Isten igéjéhez, és megértsük az Úr nekünk szóló üzenetét. Biblia olvasás közben sok érdekes kérdés felmerülhet bennünk. Miből készült Noé bárkája? Mi a mirhásbor? Fa nő-e a mustármagból? Hogyan folytatná még? Milyen hasonló kérdések jutnak esetleg eszébe, kedves Erzsébet, ami a könyvben is, illetve a műsorban is elhangzik majd?
Például virágvasárnap kapcsán egyik evangélista azt írja, hogy lombossággal üdvözölték a szamárháton bevonuló Jézus, de János evangélista azt írja, hogy pálmaággal üdvözölték. Hogy kerül oda a pálmaág, amikor a többiek mást írtak? A pálmaág megjelenik például a Jelenések könyvében is. Mi a szerepe itt a pálmaágnak? Akkor pont János evangélista az, aki az izsópot is megemlíti Krisztus keresztre feszítése kapcsán. Miért írja ő azt, hogy izsópra tűzött szivaccsal enyhítették Jézus szenvedéseit? Hogy kerül ide az izsóp? Az izsóp is egy ószövetségi növény, és ennek kapcsán jön egy ilyen asszociációs sor, hogy János evangélista az izsópot említi meg a kereszt kapcsán. Akkor például karácsony közelettével nagyon sokszor felmerül, akár világiak is, akik nem keresztény gondolkodásúak, ugye a versike, hogy tömjént, aranyat, mirhát visznek a megszületett Jézusnak. Hogy kerül az arany mellé a tömjén és a mirha? Egy mai embernek a tömjén és a mirha az valami nagyon más, mint az arany. Erre is választ lehet kapni például a könyvből. Sok érdekes dolog jön elő, vagy akár a bor kapcsán, hogy mióta ismeri az ember a bort, ki volt az első, aki szőlőt ültetett. Arról is írok néhány szót, hogy a bor bizony annak idején is okozott gondot. A Biblia nem egy részegeskedő emberről ír, ilyen dolgok is napra készen a mi életünket is érintik, és benne vannak a Bibliában is, ezekről is mind írok a könyvben.
Természetesen lehetne sokáig folytatni ezt a sort. Ezekre és hasonló kérdésekre kaphatunk majd választ, ha meghallgatjuk a Magvető című műsort.
Annyi örömöm még van a könyv kapcsán, hogy ugyan a könyvet elsősorban keresztény gondolkodású, bibliaolvasó emberek veszik. De hogy nem csak erről van szó, azt az mutatja, hogy a könyvtárosok minden évben kiadnak egy díjat, ez az úgynevezett Fitz József díj, ami az előző évben megjelent három általuk legértékesebbnek ítélt könyv kapja meg. 2018. júniusában az előző év Fitz díja egyik kitüntetettje a Biblia növényei volt. És ez annyira nagy örömöt okozott nekem, hiszen a könyvtárosok sokfélék, biztos van köztük bibliaolvasó is, de olyan is, aki talán nem olvassa a Bibliát, és mégis ők nagyra értékeltek egy ilyen könyvet. Nagyon örülök, hogy a könyvtárakba is eljut ennek kapcsán az evangélium.
Én ehhez külön szívből gratulálok, nem csak a saját nevemben, a hallgatók nevében is, annál is inkább, mert hát akkor a könyv megszületéséhez azért a Mária Rádiónak is volt egy pici köze. Kedves hallgatóink, ösztönzöm Önöket, és biztatom, hogy ne felejtsék el, minden második szerdán, tehát két hetente, 22 órakor várja Önöket Fráter Erzsébet a Biblia növényei a hitfényében című műsorával. Köszönöm szépen, kedves Erzsébet, a beszélgetést és a további munkájához. Nagyon sok sikert és jó egészséget kívánok.
Köszönöm szépen. Annyit még el szeretnék mondani, hogy a adás kapcsán akkor is megköszöntem, és most is meg szeretném köszönni a két segítőmnek, a szíves közreműködését. Egyikük Kósa Csilla, aki az interjúkat készítette velem, a másikuk pedig Kósa Anna, aki a hanganyagot összeállította, válogatta a zenéket a műsorhoz, és külön örömöm, hogy négy lányom közül kettő az, aki segített ebben, Csilla és Anna.
Isten áldja, kedves Erzsébet! Köszönöm még egyszer!
Köszönöm szépen!